A Pénzbeszél Podcast műsorkészítői ma egyházi magaslatokba fog emelkedni, ugyanis elmondjuk, hogy szerintünk mi a befektetők négy fő bűne. Kezdjünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél Podcast! Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. A hagyományos, tradicionális triumvirátus van itt, egyszerűen tényleg lelkembe rőzsedalok, meg mindenféle nosztalgikus hangulat lepett el engem azzal, hogy itt vagy Csabi. Nagyon rég láttunk már. Hát az egész műsor azért jön létre, mert a két Investmentors Hungary Kft. Alapítója, a két úr, aki itt ül velünk az adásban, elkövettek egy könyvet, ami már előrendelhető, az a címe, hogy Érthetően a befektetésekről, hát ami egyébként is az arszpolitikánk már jó ideje, és ebben a könyvben van egy fejezetrész, ahol a befektetői főbűnöket sorjázzátok, és ennek fogjuk egy pici kivonatát egyfajta ilyen kis ízelítőként a mai adásban sorra venni. Az a helyzet, hogy én nem szeretném lelőni a poént, úgyhogy kezdjük el szerintem az első főbűntől, meg ez egyszerűbb, tehát nem a hét főbűn van, hanem csak négy, úgyhogy aki jegyzetel, az nem kell kihegyezze a grafit ceruzát, mert nem fog elkopni a grafit vég. Jó, kezdjük el, melyik az első főbűn.
Jó, hát először is annyi rövid összefoglalót, hogy ezekkel nem csak a tanácsadás során, hanem a munkánk során folyamatosan találkozunk, és pont Attilával beszéltük, hogy ez az adás, ez lehetne akár 3 órás is, hogyha itt a különböző sztorikat így bedobálnánk, vagy a könyvben is lehetne csak ez a fejezet mondjuk 150 oldalas, de ezt próbáljuk nyilván redukálni, mondjuk 3 olyan, vagy maximum 4 olyan főbűnre, amit ugye ki emelnénk, és pont szintén az adás előtt Attilával ugye beszélgettünk arról, hogy melyik lehet a legfontosabb, és szerintem kezdjük azzal. Én amellett tettem le a voksomat, hogy a tájékozatlanság az, és mindjárt kifejtem röviden, mert szerintem az összes többi bűn ebből eredeztethető, tehát hogy ilyen piramist értékláncot lehet kialakítani a bűnökből is, hogyha befektetésre fókuszálunk. Akik például csalásokba fektetnek Magyarországon, és kezdek egy ilyen nagyon durvával, ami ugye végig kísérte az elmúlt 30x évet Magyarországon, és erre külön egy ilyen alfejezet részt szenteltünk, hogy milyen visszaélések, pénzügyi visszaélések, befektetési visszaélések voltak, Questor, Fortress, Kairos, vagy éppen a Biogilista, és még ezt ugye hosszan lehetne sorolni. Mindig azok az emberek, akik ebbe befektettek, azt gondolták, hogy most megütötték a tutit. Eddig életükben többnyire nem fektettek be, vagy csak nagyon visszafogottan a számlájukon tartottak pénzeket, és azt akkor gondoltak egy nagyot, hogy akkor vagy ajánlották, vagy olvastak valahol, és akkor na most akkor duplázunk elég gyorsan. És itt jön rögtön az a tájékozatlanság, ami egyébként, hogyha már elindítok egy befektetést, sok esetben akkor sem néznek utána az emberek, hogy például, hogyha én lekötöm a betétet, és az infláció az mondjuk X, és Y a kamat, akkor a kettő különbözete az általában az én veszteségem. Mi van akkor, hogyha állampapírba rakom, vagy éppen, hogyha már árfolyam ingadozás alakul ki, akkor az árfolyam ingadozásra milyen hatások adnak befolyást.
Nekem a tájékozatlanság így a csalásokba való befektetéseknél abból következik szerintem, hogy a legtöbben elhiszik, hogy ilyen egetrengetően magas kamatokra oda lehet adni a pénzt bárkinek, mert hogy aki mondjuk tájékozott arról, hogy a tőkepiacokon milyen növekmények érhetőek el mondjuk hosszú távon, az biztos, hogy nem fog mondjuk egy havi 15%-os hozam ígéretre, vagy egy negyed évente 50%-os növekmény ígéretre odaadni pénzt mondjuk a karcagi broker Máriának. Mert hogy ott ez történt. Tehát, hogyha ugye jól értem, ez lett volna a tájékozatlanság.
Hát igen, mert hogy ide tartozik az is, hogy általában felmérni azt, hogy mi az, ami csalásnak számít. És itt tényleg, hogyha valaki egy kicsit is foglalkozott már magával a befektetéseknek, meg ezzel a pénzügyi témával, akkor egyszerűen így messziről rikít az, hogyha valamilyen nagyon egyértelmű csalás, és sajnos annyira sokat lehetne felsorolni, tehát például az említett Fortress lehetne mondani, és akkor igazából ebből még nagyon sok olyan eset, igazából minden évre jut egy pár piramis játék, és az a helyzet, hogy mindig van, aki bedől ezeknek, és ennek nem csak az az oka, hogy az emberek szeretnének hinni így a csodákban, hanem az is, hogy egyszerűen nem tudják azt, hogy hogyan kellene fölmérni, hogy hogy milyen engedélyekkel kell rendelkezni egy pénzügyi szolgáltatónak.
Tényleg soroljuk már fel akkor, hogy mik azok az rikító, szembetűnő jelek, ami csalást feltételezhet?
Az egyik ilyen az, hogyha nem rendelkezik engedéllyel mondjuk Magyarországon. Magyarországon minden pénzügyi szolgáltatónak, minden befektetési szolgáltatónak MNB engedéllyel kell rendelkeznie.
Ezt a leírásba egyébként berakjuk.
Igen, mert van egy intézménykeresője az MNB-nek, nagyon segít egyébként, mert tényleg, hogyha oda valaki beírja a cégnek a nevét, hogyha nem dob ki semmit, hát az nem jó, hogyha fekete listát dob ki, mert még abban is segít az MNB, hogy készít egy fekete listát, ahol listázza azt, hogy melyik szolgáltatók azok, amik gyakorlatilag csalást üzemeltetnek, például a SkyVPN, ami már évek óta fönn van, de még mindig tolják ezerrel. Most ilyen pár héttel ezelőtt volt a Safis, aki ilyen startup cuccokat hűítette az embereket, és úgyhogy 4 évvel ezelőtt konkrétan az MNB-nek már lejött egy gigabírsága, eltiltották a tevékenységtől, és még mindig rakták be az emberek a pénzt ezerrel. Tehát ezek ilyen nagyon egyértelmű dolgok, ott vannak, le lehet őket ellenőrizni, de az emberek egyszerűen nem tudják azt, hogy ezt meg lehet csinálni, hol lehet keresni, hogy ez egyáltalán ennyire releváns lenne. Igen. Másik ilyen dolog például, hogy tanácsadónak készpénzt adni, ami hát mondjuk így lehet, hogy a 90-es években így működött, mert akkor még a biztosítás közvetítőknek is lehetett készpénzt adni, de hogy ma meg már ez egyáltalán nem, ezt úgy hívják, hogy jogosulatlan betétgyűjtés, ilyet nem lehet csinálni. Se a tanácsadónak nem lehet odaadni, sem mondjuk valami kisebb befektetési szolgáltatónak nem lehet odavinni így egy zsákban, papírzacsiban pénzt, mert ez nagyon, nagyon, nagyon szigorúan szabályozza a Nemzeti Bank azt, hogy ki gyűjthet készpénzt. Gondoljunk bele egy pillanatra abba, hogy még a nagy bankok sem tartanak minden esetben olyan fiókokat fönn, ahol készpénzzel lehet befizetni.
És ott is mennyi meló, hogyha beviszel a készpénzt, milyen komoly, szigorú ellenőrzéseken.
Eredeti igazolást kell benyújtani pár millió forinttal.
Igen, hát például az említett Fortressnél fordult elő olyan, hogy neked a Dona Towerben volt egy irodájuk, hogy bevitte valaki egy szatyorba a pénzt, egy kockás papírra fölírták a nevét meg az összeget, aztán bevágták lent egy dobozba a többihez.
Ez gyönyörű.
És hát ugye sokakban inkább az volt, hogy de jó, valahol be tudom fizetni az azért a kis susmus pénzemet. És nem az jutott eszükbe, hogy Jézusom, ezek mit csinálnak itt?
Nem fogják vissza. Jó gazdáján járnak el.
Nekem még eszembe jutott kettő. Az egyik, amit már utaltam rá, hogy a őrítően magas hozamígéretek, tehát hogyha nem tudom, ilyen kétszámegyű hozamot mond valaki éves szinten, és mondjuk egyessel kezdődik, akkor az valószínűleg részvényekben hosszú ideig tartott, tehát 10% körüli növekmény az már egy kockázatos elérhető eredmény, de ilyenek, hogy 15-20-ak, meg nem egy évre, hanem rövidebbre, az biztos, hogy ilyen no-go zóna vagy piros jelet kell, hogy feltételezzen. A másik pedig a kiismerhetetlen befektetések, tehát hogy nem mondanak konkrétumot arra, hogy mibe kerül a pénz, nem leellenőrizhetőek azok a befektetési eszközök, nincsen hivatalos nyilvántartása egyetlen ilyenek. Mondjuk azt mondják, hogy megforgatjuk a pénzt, és nem sokára majd a kamatokat majd utaljuk. Hát ez a legnagyobb intője.
Esetleg egy titoktartást még aláírhatnak.
Ja, igen, de
nagyon misztikusnak tűnik és hivatalosnak. De egyébként biztonságosabb vizekre evezve, tehát olyan ellenőrző tőkepiaci ügyleteknél is azért nagyon komoly eltérés vannak, tehát hogyha én mondjuk Nvidia-t vagy Teslát szeretnék venni, mert nagyon komoly felívelés volt, és akkor futok mindig, ez ugye a mohóság, amiben majd szintén ezt ki fogjuk fejteni, de ott is gyakorlatilag a tudatlanságból indul ki ez az egész, tehát maga a rossz döntés, mert hogy ha tudom azt, hogy miért emelkedtek mondjuk a részvényárfolyamok, vagy akár kötvény árfolyamok, és tudom a mögöttes instrumentumokat, és hogy milyen hype alakult ki a piacon, akkor arra már egy idő után nem szállok föl. Hát hogyha tudom ezeket az alapvető összefüggéseket, hogy a részvényekre milyen külső hatások érvényesülnek, vagy akár például egy kötvény árfolyam esik, amikor emelkednek az alapkamatok, ezt ugye most a napjainkban, hónapjainkban látjuk, hogy aki például 2-3-4 évvel ezelőtt vásárolt kötvény alapot, az bizony nem biztos, hogy mondjuk pluszban van elért most az elmúlt egy évben jelentős emelkedést. Aki most száll be, mondjuk vásárol másodlagos piaci kötvényt, erről ugye sok podcastben beszéltünk már, de az jókor vásárol, de aki egyébként ebben van benne, ő egy idő után, lehet, hogy 2 hónap múlva, lehet, hogy 1,5 év múlva elveszti a türelmét, mert nem tudja azt az alapvető összefüggést megemészteni, ez is ugye a tudatlanságból, ismereteknek a hiányából fakad, hogy egészen addig, amíg magasan tartják az alapkamatokat, addig a kötvény alapok jelentősen nem kezdenek el emelkedni. És amint ez változik, az arányok is módosulnak.
Gyakorlatilag így az elvárásokat is teljesen máshova teszi, és nyilván egy nagyon könnyen úgy csalódni egy befektetésbe, hogyha olyan elvárásokat támaszt éppen a tájékozatlansága miatt, amik egyébként teljesen irreálisak.
Így van. És az interneten minden információ fent van.
Tehát amiről még beszéljünk, akkor ha már itt a tájékozatlanság, mint főbűn elég alaposan ki lehet vesézve, hogy mit lehet tenni a tájékozatlansággal szemben?
Tájékozódjon.
Előrendeli az érthetően a befektetésről szóló könyvet. Ez egy nagyon nagy lépés tud lenni, főleg, hogyha nem csak megrendeli, hanem készhez vesz és el is olvassa, mert ugye arra törekedtünk tényleg, hogy a befektetést A-tól Z-ig tényleg a befektetői gondolkodásmódtól, a befektetési eszközökön, stratégiai alkotástól tényleg így mint igényfelmérés, hogyan működnek a egyes lehetőségek, hogyan működik az egész piac, hogyan hat ez a befektetési eszközökre, tényleg mindent igyekeztünk összefogni, hogyha valaki a végére jut, akkor meglegyen az az alapvető tudása, amitől igazából nem fog tudni majd pánikba esni, hogyha
a második lépcsőre föllép. És egyébként el tudja akkor már dönteni, hogy melyik eszközosztály felé induljon, és honnan szerezzen be még többlet információt. Ez óhatatlan, tehát ez ugyanaz, hogy veszek egy új autót, a használati utasítást nagy vonalakban érdemes elolvasni, pláne, hogyha új technológiákkal van felvértezve. De az, hogy a motor hogy lett kialakítva, stb., ezek már műszaki dolgok, ezek nem érdekelnek engem. De nagy vonal az, hogy egyes gombok azok mikre reagálnak, ez azért fontos.
Azt hiszem, hogy itt is van egy ilyen minimális felelősségvállalása, mindenkinek szüksége lesz, mert hogy nem szervezheti ki teljesen a tájékozottságát, vagy annak a hiányát nem kérheti meg mástól.
Átruházom.
Igen.
Ugye, hogy a felelősséget is.
Túl nagy kockázatot futok azzal, hogyha én kiszervezem ezt a tájékozottsági kérdést másnak. Mi is alapvetően azzal foglalkozunk, hogy másoknak adunk tanácsot, segítünk irányokat mutatni, de mentorálás mentén, tehát hogy megértse a befektető azt, hogy mi befektet, és ehhez meg az ő munkája szükséges.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit itt mondtatok, ugye ez a felelősségvállalás, mert itt a Warren Buffett mondta, hogy a legfontosabb szabály a befektetésnél, hogy ne veszítsél pénzt. De hogy nem a befektetés az, ami pénzt veszít, hanem a befektető. És hogyha valaki ezt, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit szerintem érdemes ezen egy kicsit el is gondolkodni, hogy nem a befektetés az, ami elveszíti a pénzt a befektetőnek, hanem egyszerűen az ő döntése, hogy ezt vagy azt választotta, az ő döntése, hogy túlzásba esett, az ő döntése az, hogy türelmetlen volt. Tehát ez a végén a veszteségekért nem a befektetés lesz a felelős, hanem a befektető mindig. Arra nagyon kevés hatásunk van, hogy majd mit fog csinálni az adott részvény, az adott kötvény. Arra van hatásunk, hogy én mi az, amit választok, hogyan fogok erre reagálni menet közben. Szerintem ez egy nagyon fontos kiindulási alap a felelősségvállalás, és igazából minden innen indul. Ezt kell először helyre rakni.
Ha nem tudod, hova mész, valószínűleg máshol fogsz kikötni. Tehát, hogy tényleg egyébként, és hogy ez lengi körbe az egész befektetési piacot, mert sokan választanak mondjuk akár kockázatvállalásokhoz sokkal irreálisan magasabb kockázatú befektetést, és aztán azt mondják, ugye ismerjük ezt a fajta befektetői attitűdöt, hogy 90-es években vásároltam MOL-t meg OTP-t, és akkor esett, ugye jött az orosz válság, minden összezuhant, több mint 50%-ot esett a piac, vagy éppen 2008, ugye, ismerjük ezt is, az OTP ilyen 2000 alá süllyedt jelentősen, és akkor a tőzsde nem működik. A tőzsde nem működik, ott egyébként ott volt egy...
De az irreális kockázatvállalás is inkább azért van,
mert... Hát is azért kell diversifikálni például, ezt is már nagyon sokszor elmondtuk, hogy...
Tájékozódás, vagy a tájékozatlanság, akkor úgy érzem, hogy pipálható, ugye, mint első főbűn, azt megbeszéltük. Jól van, oké, akkor a második főbűn, Attila, vezesd elő.
A második főbűn akkor legyen mondjuk a mohóság, hogyha már úgyis itt szóba hoztad, mert hogy egyébként nagyon sok átfedés lesz, de szerintem fogják majd érezni így a hallgatók is, hogy ezek a bűnök így kéz a kézben járnak. Nincs olyan, aki csak az egyikből szokott vétkezni, hanem egyszerűen rögtön többet is el tudunk
védeni. Ilyenek vagyunk, mint gyarló emberek.
Igen. Ez az a szaloncukor, amit úgy raksz vissza, hogy már nincs benne csoki, de legalább négyet raktál.
De amikor vendégségben is ezt megcsinálod.
Hogyne, persze. Hát mi nem, mi nem. Négy pohár van az asztalon, és hárman vagyunk. Itt tartunk. Na jó, hát ugye ránk nem jellemző ez, kivéve amikor igen, de nézzük a mohóságot.
Hát a mohóság az ugye azt jelenti, hogy azt lehet látni, hogy nagyon sok befektető tényleg igazán magasra teszi a lécet akkor, amikor valamilyen megoldást választ, nagyon nagy elvárásokkal fut neki, és nyilván ezek az elvárások aztán a túlzott kockázatvállalásba hajszolják. Bár talán Csabi azt mondta, hogy a legtöbb gondot szerinte a tájékozatlanság okozza, a legnagyobb veszteségeket viszont szerintem biztos, hogy a mohóság, mert hogy ez az, ami nagyon rövid úton teljes tőkevesztéshez tudja juttatni a befektetőket. Ugye kiválaszt valami olyat, amiről azt hiszi, hogy naponta egy, havonta 20, évente 200%-ot tud hozni, és lehet, hogy ezzel lehet az, hogy hónapokon keresztül megduplázza a pénzét, de hogyha vége az a sztorinak, hogy elbukja az egészet, akkor igazából tök mindegy, hogy előtte mennyit keresett, mert hogy az eredmény az nulla lesz. És sajnos nagyon sokszor az ilyen a mohóságnak, a túlzott kockázatvállalásnak, az irreális kockázatvállalásnak a következménye az, hogy megkopasztják a befektetőt.
Így van, így van. És ugye a Buffettnek is van pont a mohósággal kapcsolatban egy idézet, ezt a könyvben is hozzuk, ugye, hogy légy félénk, amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek. És ez is szerintem nagyon jól felvezeti, és össze is foglalja ezt az egész
szituációt. Érezheti magát a befektető mohónak? Tehát adjunk nekik valamilyen támpontot, hogy mik lehetnek azok a limitek, amik fölött úgy mondhatja magára, hogy na, hoppá, mondták a Pénzbeszél podcastben, hogy ez már mohóság.
Szerintem onnan érdemes indulnia, hogy lássa azt, hogy mi az a kockázatmentes hozam, amit el lehet érni. Kockázatmentes hozam, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy garantált hozam, de mondjuk az állampapírokat szoktuk ugye ide sorolni. És
mondjuk akkor a német állampapírról nemrég volt adás, és olyan 2,2-2,3%-on van mondjuk egy német állampapír.
Igen, de ugye ez is változik, mert valamikor nulla a kockázatmentes hozam, valamikor meg 2, valamikor meg 4, tehát ezt igazából valamennyire azért látni kell a piacon, hogy mik a realitások.
0 és 4 között piac függően.
Igen, és, okay. akkor ugye innentől, hogyha ennél több hozamot szeretnék elérni, akkor valamilyen fokon mindenképpen kell kockázatot vállalnom. De vagy rá, ezt, igen. Vagy azt. És minél jobban elrugaszkodok az úgynevezett kockázatmentes hozamtól, annál inkább kell valamekkora kockázatot vállalni. Ugye szerintem egy másik ilyen nagy mérföldkő ebbe a hozam kockázat arányba, az a részvénypiac. Ugye az S&P 500-nak a hosszú távú eredménye elmúlt 100 évben 12,8% per év. Nem volt egyszer csak olyan, hogy 12,8% volt, ennél több vagy kevesebb szokott lenni, de mondjuk ez az átlag. Azért ez arra még is alkalmas, hogy a befektető tudja, hogyha ennél lényegesen magasabb hozamot szeretnék elérni, az még a részvénypiachoz képest is lényegesen magasabb kockázattal fog járni. Például mondjuk egy egyedi részvényt választok, akkor az S&P 500 2008-ban esett, de ami 40%-ot, akkor egyedi részvény az meg lenullázódhat, elmehet 80% mínuszba, tehát ott azért nagyon súlyos sztorik lehetnek, például 2022-ben ugye a Meta, a lánykori nevén a Facebook, az is 75% mínuszba esett.
Vettél is, Zoli. Igen. Szerintem mindannyian itt az asztalnál.
Igen, meg a ügyvelénk is.
Követve Buffettnek a nagyon jó tanácsát, hogy akkor legyünk mohók, amikor mindenki retteg, és hát azt azért lehetett tudni, hogy ezek a cégek azért nem fognak becsődölni, és persze ennél vannak sokkal-sokkal neccesebb startupok, amik viszont elhullottak.
Csak hát a 70-80%-ot azért ember legyen a talpán, aki a befektető élete alatt elviseli. Most gondolj bele, hogy az 50 milliót érő lakás, ami befektetési célra van valakinek, hirtelen 10 milliót ér, de mondjuk egy hét alatt esik ennyit az ára, tehát hogy ezt a kockázatot futni kell ahhoz, hogy ehhez hasonló növekmények kijöjjenek, amit az Attila itt pedzegetett, és akkor ezt a mohóságot árazzák be szerintem rosszul talán, mert hogy azt mondják, hogy hát én csak nyerhetek, mert mások szoktak veszíteni, és ezzel a veszíthetnekkel nem számolva koppannak aztán elég nagyot sokan.
És ugyanakkor erről is beszélünk a könyvben, hogy a magyarországi befektetői kultúra rendkívül megsebzett és gyerekcipőben lévő állapot, és nagyon sokan a kis összekuporgatott megtakarításaikat ugye nagyon hibásan, pont néztük a podcast előtt, hogy ha mondjuk átlagosan 13 millió forintra taksáljuk így a lakosság arányosan a megtakarításokat, akkor majdnem 45%-ban lekötött betét bankszámán tartott pénzek. Ben hagyják ugye ezeket az összegeket, és aztán utána hirtelen jön egy olyan
jó hype, lehetőség.
Mint a jónak tűnő lehetőség, akkor oda belerakják, és sok esetben ugye azt várják, hogy akkor 2-3 hónap alatt ez megduplázódja, aztán utána meg, amikor összedől,
ezt én is vettem észre.
Akkor meg kiveszik. Kiveszik, és akkor azt mondják tényleg, hogy ez a befektetés egyébként akkora magas kockázat, amit egyébként ő semmiképpen nem tud, mert rövid távon gondolkoznak. Tehát ez az, hát hogy megint a tudatlanság, és igen, hogy mennyit emelkedett, és hogyha most én vásároltam volna, akkor ugyanazt egyébként projektálják a jövőre, azt a fél éves teljesítményt.
Hát nehéz is nem egyetérteni, vagy megérteni azt, aki évről évre gondolkodott a befektetéseiben, bankbetéteket választott, vagy egyéves állampapírokat, és utána valaki jön neki, azt mondja, hogy kicsit hosszabb ideig kéne tartani, de rengeteg hozamér, és akkor hirtelen könnyelműen egy élet megtakarítását tökre vállalhatatlan kockázatot.
Az is szerintem ebben az esetben egy nagyon...
Megérkeztünk a harmadikhoz?
Akkor megérkeztünk a harmadikhoz, a türelmetlenséghez. Itt a podcast adás előtt volt egy kis vitánk arról, hogy ki szerint melyik így a legveszélyesebb, vagy a legtöbb sebet okozó bűn a Csaba tájékozatlanságra. Tette le a voksát, ami abban lehet egyet is értek, hogy a legtöbb gondot okozza, de szerintem, hogyha már valakinek elindul egy befektetése, akkor a legnagyobb, legtöbbször a veszteségnek az oka az a türelmetlenségre vezethető vissza, mert hogy egyszerűen a legtöbben tényleg azzal veszítenek pénzt, hogy idő előtt megszakítják a befektetésüket. Nagyon jó példa, most ugye 2023 végén vagyunk, lassan egy 2 éve tart egy válság, kötvénypiacon még hosszabb ideje is. Ugye itt már azért fogy a befektetőknek a türelme. És nagyon sokan látszik az, hogy megszakítják a befektetésüket, hát ilyenkor óhatatlanul is mínuszba. És amikor így visszagondolunk a tanácsadásokra, hogy akik mondjuk megérkeztek hozzánk ügyfelek korábban, és olyan tapasztalatokról számoltak be, hogy ők mondjuk 2008-ban veszítettek pénzt ezzel meg azzal, akkor először azért kicsit ilyen értetlenül állok előtte, hogy akkor hogy lehetett veszíteni, amikor ugye a legjobb beszállási pontok voltak. Hát ugye úgy, hogy ugye sokan azt nem a legjobb vételnek élték meg, hanem azt úgy utólag kiderült a legrosszabb eladási pontoknak, és ugye amikor mások azt látják, hogy de jó vásárolni, azt látta, hogy hát pánikszerűen el kell adni, mert egyszerűen olyan veszteségek halmozódhatnak föl, legalábbis azt véli, amik egyszerűen így elfogadhatatlan károkat okoznak. Pedig nagyon egyszerű dolga lett volna, egy kicsit nyújtsa ki a befektetési időtávot, sőt azt sem mondom, hogy még az ideálishoz képest ki kellene nyújtani, hanem egyszerűen csak tiszteletbe kellene tartani azokat az ajánlott tartási időtávokat, ami egy-egy befektetéshez vonatkozik. Ez ugye a részvényeknél ilyen 9-10 plusz év, mondjuk a kötvényeknél, hát attól függ, hogy milyen időtávra szól, meg itt vegyes alapoknál azok ilyen, tudom, ilyen 5 éves időtáv, 5-7 éves időtávok. De hogy ugye, hogyha valaki megvesz egy részvényt, és egy év után eladja, mert mínuszban van, vagy megvesz egy részvény alapot, mert eladja, mert kicsit mínuszban van, egy év után. Hát igen, meg akkor igazából le is csodálkozzon, hogy persze. Veszteség éri.
Persze. Elképzeltem ennek a lélektanát, most gondolj bele, hogy válság van, mindenki pánikol, és akkor a tömeg ugye elad, rossz döntést hozva ezzel. Kiszállok, ott állok a készpénzemmel, körbenézek a befektetési választék körül, és mindennek rohadtul alacsony az ára. Pont azért, mert éppen én is nagy veszteséggel szálltam ki az alacsony áru környezetből, és hova teszem a pénzem? Hát ugye most égette meg magát ez az élmény. Otthon tartja az ágy alatt egy pumacipő dobozban, vagy bárhol, ami további veszteségeket eredményez, tekintve, hogy az infláció.
Hát bankbetétbe, átmegyek ugye kötvénybe, igazából azokkal nem fogom tudni visszahozni ezeket a veszteségeket.
Sosem, nem fogok reálhozamot elérni. Tehát ez ugyanaz, hogy a veszek egy ingatlant. Az ajtóra napi szinten nincs odaírva, hogy egyébként az ingatlannak mekkora az aktuális értéke.
Még jó is.
Vagy a bankbetétnek.
Gyorsan cserélődnek a szomszédok.
Hát, igen.
Elégedések lennének a magyarok.
Vagy a bankbetétnél ugye az, hogy most mekkora reál veszteséget vesztettem egyébként az, hogy ott tartottam x éven keresztül, hogy mennyire messze vagyok attól, hogy egyébként megtérülésről beszélhessek.
Ezek most a kormány tesz majd érte, idén ki kell küldeni. Majd,
igen, csak hogy az állampapír nagy részével sem leszek egyébként infláció felett, de hát ez már nem lesz odaírva.
Ez az
igen, ez csak a podcast hallgatók tudják egyébként, igen. És ez az, hogy veszek egy részvényt, és az emberek egyszerűen tényleg türelmetlenek. Azt veszük észre, hogy gyorsan akarnak sok pénzt elérni, mert éreznek egyfajta lemaradottságot. Lemaradottságot egyébként a különböző sztárokkal, milliárdosokkal és társaikkal, hogy akkor föl akarnak nőni abba a ligába. De ők is, hogyha megnéznénk, most akik nyilván egyébként kemény munkával hosszú évtizedek alatt hozták össze azt a vagyont, akkor igazából, hogyha ugyanazt lehetne követni, és azt a fajta türelmet és céltudatosságot, akkor a befektetésüknél step by step el lehetne érni ezt a szintet. Csak sokan ezt redukálni akarják.
Aki úgy érzi, hogy türelmetlen, az ne késlekedjen, már lehet előrendelni az érthetően a befektetésekről című könyvünket, és akkor egy percet se kell várakozni, a türelmetlenség ellen is jó ez a könyv, ha jól tudom. Mert most még...
De azért érdemes elolvasni.
Türelmetlenségre tanít rögtön azzal, hogyha megrendeli, akkor meg kell várni, amíg kiközül.
Aki még türelmetlen, az gyorsan megrendeli, az kielégíti ezt az ösztönt, és utána az elolvasása véget egy türelmes befektetővé fog remélhetőleg válni. Na melyik a negyedik, mert már tűkön ülök?
Gyávaság.
Ó, ez nem semmi, ez erős. De jó, tétovaság, gyávaság...
Ezeket mind rá lehet húzni, hiszen nagyjából ugyanarról szól, ami Magyarországon lehet látni, hogy egy népbetegség, ugye Csaba utalta magyar befektetőknek a megtakarításainak az összetételére, aminek közel a fele készpénz,
illetve
magbetét. És akkor még egy nagy szelet lenne ebbe az állampapír, de hogyha megnézzük, a magyar befektetők a pénzüknek a többségét olyan eszközökben tartják, amik, hát amellett, hogy nyilván biztonságosak, de hogy ezekkel nem lehet egyszerűen reálhozamot elérni. Tehát a magyar befektetők egyszerűen arra károsztatják magukat, hogy a pénzük veszít az értékében hosszú távon. Hát gyakorlatilag saját magukat szivatják meg azzal, hogy a biztonságért cserébe feláldozzák a pénzüknek az értékállóságát.
Kicsit azt látom sokszor, mint hogyha ilyen csiki-csuki játék menne, hogy a biztonságos befektetések között próbálnak így rohangálni a pénzükkel, és nézni, hogy ez esetleg egy picit infláció fölött teljesít most pár hónapig, mert akkor gyorsan ide tenném, azt ott marad, azt utána tartósan infláció.
Hát alatt... az a betétvadász, amikor a 3 hónapos betéteket kiírják, és akkor bankról bankra vándorolnak, meg hát ugye az állampapír brókerek.
Jaj, állampapír.
Ez mennyivel másabb egyébként, amikor a zsömle pár forinttal olcsóbb, mint ebbe a boltba, ahova én járok. Ugye az érzelmi farok csóválja a racionális kutyát, ez a tipikus eset, amit te mondasz. Ugye itt egy picit kapcsolódva az előzőhöz is, hogy a magasan, csúcson adnak el sokan, és nem, bocsánat, fordítva. Tehát ami kapcsolódva az előző, hogy magasan vásárolnak, és amikor ugye leesik a befektetésnek az árfolyama, akkor eladnak. Tehát pont fordítva kellene, hogyha például kockázatos eszközökről beszélünk, és az OTP esetén is ugye ezt látjuk. A legtöbb megbánást, ezt szoktuk mondani a kollégákkal itt a társalkodóban, hogy az OTP-nek a bezuhanásához köthető, hogy amikor ilyen 1200-as szinteknél volt, hogy akkor kellett volna venni, és tudtam, hogy fel fog menni, de nem mégse vettem. Na most, és ez a gyávaság, igen, mert valójában, hogyha megnéztük volna egyébként csak annyi, hogy nem kell mély elemzésbe belemenni, ez ugyanaz, mint a kocsis példa, hogy most nem kell tudnom azt, hogy mennek a hengerek, és hogy megy a nyomaték, hanem itt alapvetően az, hogyha mondjuk a könyv szerint értékét az OTP-nek akkor megnézzük, és foglalkoztunk volna nettó egy órát a dologgal, akkor azt lehet mondani, hogy hát igen, azért az OTP-nek a csődje az körülbelül egy államcsőddel felér, ezt a mai napig egyébként én ezt tartom, tehát az OTP azért egy vaskos monolit pénzintézet itthon. Ennek a részvénye egyébként ingadozhat, azt láttuk is most is, 50%-ot esett a tavaly évben. Tehát tud, de megszűnni azért attól még messze vagyunk, nagyon-nagyon messze, és egyáltalán nincs is a kanyarba. És ez ugyanez a helyzet, ez fönt állt 2008-as válságban is.
Tehát a gyávaság veszteséget szül, mit lehet tenni gyávaság ellen? Portfóliót kell diversifikálni, kicsit lélegeztetni, másfajta befektetésekkel tarkítani?
Hát például azt lehet tenni, illetve hát itt szerintem nagyon sokat számít majd a tájékozottság, mert az egy nagy magabiztosságot ad egy befektetőnek, hogyha tudja igazából azt, hogy milyen befektetéssel, milyen kockázatok járnak, hiszen hogyha ugye a mohóság az a kockázatoknak az alulértékeléséről szól, akkor a gyávaság az pedig a kockázatoknak a túlértékeléséről. De valahol ezt a befektetőknek a kettő között kell egyensúlyoznia, és igazából itt megtalálni egy olyan reális képet, aminek a mentén, hogyha döntést hoz, akkor igazából nem fog itt a szélsőségek között lengeni. Tehát igazából, hogyha tudja azt, hogy melyik, mivel pontosan milyen kockázatok járnak, ezeket föl tudja mérni, akkor a saját igényeihez leginkább megfelelő megoldást is tud választani.
Eszembe jutott, hogy tényleg ez lábjegyzet, mert nem akarom a tínédzs főbűnöteket már tovább tupírozni, de a gyávaságból nekem egy picit egyértelműen következik a restség, a lustaság, az benne van a hét főbűnben is. Ha belegondolok, egy kicsit úgy képzelem el az állandó bankbetét és állampapírhajkurászókat, hogy az egyszerű, könnyű, nem kell annyira gondolkodni, mélyen érteni, a legtöbben talán nem is biztos, hogy értik pontosan, hogy működik egy állampapír, de látják a kamatot, látják, hogy viszonylag biztonságos, kiszámítható, egyszerű, akkor mit agyaljak én rajta, vagy majd lesz valahogy, majd jövőre majd döntök. Ez a lustaság vagy restség, ahogy megfogalmazhatjuk, lehet, hogy elég sok veszteséget tud áldani, vagy hogy mondjam, hozamtól való elesési potenciál. Oké, ezeket gondoltuk.
Igen, mert egyébként az interneten rengeteg info fent van, vagy akár a podcastekben elhangzik.
Nagyon jó podcastek vannak az interneten, például a Pénzbeszél podcast egy ilyen, aminek a feliratkozás gombja használható, és nagyon szépen köszönjük. Ha tetszett az adás, akkor a like gombot, a felfele tartó hüvelykujjat is köszönjük szépen. Kommentálni lehet, ha valakinek eszébe jut a saját befektetői profilja kapcsán valamilyen jó sztori, ami a főbűnökhez kapcsolódik, akkor várjuk nagy szeretettel a hozzászólásban, illetve a leírásban található linken lehet hozzánk konzultációra is jelentkezni, hogyha valaki a tájékozatlansággal szembe menne, akkor jöjjön el hozzánk kötetlenül, költségmentesen egy beszélgetésre, dél-amerikai kávé, szűrt víz, és egy alapos tájékoztatásban lehet részük a könyvek megrendelésére föl, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Örülök, hogy visszajött Csabi, mert végre vannak megint 40-50 percesek.
De jó. De jó lett szerintem egyébként. Hát,